Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Szatmár Németi stúdióból. Napraforgó műsorunk veszi kezdetét ezen a mai szép napon is. A múlt héten is volt egy kedves meghívottam, akivel egy picit az ökumenikus imahétről beszélgettünk, és az ima fontosságáról. Ugye akkor egy görög katolikus atyával beszélgettem, most pedig egy református lelkészt hívtam meg ebben a mai műsorban. Szintén az imáról, az ima fontosságáról szeretnénk beszélgetni, és hogy miért fontos az, hogy közösen, felekezettől függetlenül tudjunk együtt egymásért imádkozni. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm itt a vonal túlsó végén így a technika segítségével Király Lajost, batizi református lelkészt, akinek köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkon, és itt van velünk ebben a mai műsorban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus békesség Istentől, tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Hogyha egy picit visszamegyünk, ugye az imáról, az ima fontosságáról szeretnénk beszélgetni ebben a mai műsorban, ha egy picit visszatekint, mi volt az az első alkalom, amire emlékszik, hogy ön találkozott az imával, ugye? Mindenki otthon a szüleitől tanulja meg az imákat, ők vezetik a gyermekeket, de mire emlékszik vissza, hogyan kezdődött ez az ima élet, ez az imával való kapcsolat?
Hát elég mélyre kell leásson ilyenkor az ember, és ugye a szakemberek szerint általában az embernek 3 éves kora előtt nem nagyon vannak emlékei, ritkán, tehát az emberiség állítólag 1%-a emlékszik arra vissza, hogy mi történt életének 3. esztendeje előtt. Nekem van egyéni, tehát személyes emlékem, illetve közösségi emlékem a 3 esztendős kor után. Az egyéni emlék, hogy otthon, a szülőkkel való imádkozás, és hogy engem tanítottak imádkozni. A második pedig a református templomban, a közösségben, az Isten tiszteleten, a gyülekezettel együtt mondott imádság. Ugyanakkor volt egy lelkész házas pár, a Bogya tiszteletesség, a mi településünkön, akik bátorítottak bennünket, hogy saját szavainkkal imádkozzunk, úgyhogy az ő ott létük ideje alatt kezdődött el az, hogy vallás órán nem csak a megszokott és megtanult imákat mondtuk, hanem egyénileg is, és ez aztán majd a későbbiekben, bizonyos táborokban még jobban kiteljesedett az életünkben. Tehát az imádkozással kapcsolatban ilyen emlékek jönnek föl.
Nagyon szép, amikor tényleg otthon a szülők törekednek arra, hogy megtanítsák a gyermekeket imádkozni, és hogy fontos legyen számukra ez a lelki táplálék, az az élet, hogy tényleg közösségbe vigyék ezt a gyermeket, és vezessék a Jóisten felé. És ugye önt is vezették a Jóisten felé, mind a szülők, mind a közösség, de hogyan jött az az út, hogy akkor a Jóisten szolgálatában töltse az életét, és ezt választa hivatásként?
Nagyon komplex lenne a felelet, úgyhogy igyekszem nagyon röviden összefoglalni. Mindig is szerettem a közösségben lenni, a közösségért cselekedni, közösséget szolgálni, de úgy éreztem, hogy nem csak én adok a közösségnek, hanem a közösség is nekem, úgyhogy egymásból táplálkoztunk. Tehát volt egyfajta függőleges kapcsolat emberek felé, de az Isten felé is, egy vertikális kapcsolat, és ez a háromszög az, ami egyre jobban erősítette bennem, hogy nem csak a ifjak között, ugye akkor különböző rendezvényeket szerveztünk, amikor az ifjúságban voltam az egyházban, hanem lehetne ezt akár intézményes keretben is szolgálni és végezni. Természetesen voltak olyan emberek, akik ezt az utat mutatták nekem, de én azért vagyok büszke magamra, hogy én döntöttem el, végül is én voltam az, aki azt mondtam, hogy a teológiai egyetemen szeretnék tanulni.
Nagyon szép, amikor tényleg így a Jóistent akarjuk szolgálni a mi életünkben, és akkor egy picit áttérve erre az ima hétre, ugye Jovában zajlik az ima hét az egyházmegyénkben, és nem csak, mindenhol együtt imádkozunk az egységért, a keresztények egységéért. Hogyan látja ön, miért fontos ez az ökumenikus imahit a keresztényeknek az életében, és mire szeretné felhívni a figyelmet azzal, hogy évről évre megtartjuk ezeket az ima alkalmakat?
Hát, ha jól tudom, az imahét gyökerei egészen 1908-ig mennek vissza, amikor a Paul Watson, római katolikus lelkész szervezte meg az ima nyolcadot, majd 1967-ben a II. Vatikáni zsinat is támogatta az ökumenikus mozgalmat. Az északi féltekén hagyományosan január 18 és 25-e között tartjuk az ökumenikus imahetet. A déli féltekén van, úgyhogy pünköskor tartják ezt, és én úgy gondolom, hogy annak óriási nagy jelentősége van, hogy a különböző felekezetek Krisztus nevében tájékozódva gyűlnek össze, és együtt imádkoznak, ugyanis a közösségnek én hiszem, hogy támogató, megtartó ereje van. Mivel minden évben más valaki adja meg az imahét témáját, az idei esztendőnek bizonyára tudjuk, hogy tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra, ige hely, Ézsaiás könyvének első részének 17. verséből való, és az idei imahét anyagát és Isten tiszteleti rendjét a Minnesotai Egyházak Tanácsa állította össze. Jó lenne, ha elmondhatnék néhány gondolatot arról, hogy milyen jelentősége van ennek, ugyanis Minnesota ugye az Egyesült Államok északi részén található, Kanadával határos, és a népességét nagyrészt európaiak adják, vannak persze benszülött amerikaiak, de igazából az európaiak leszármazottai lakják az országot, és vannak afrikaiak, ázsiaiak, latin-amerikaiak, összesen talán 5.700.000-en laknak. Vallási szempontból pedig a protestantizmus 29%, katolicizmus körülbelül 22%, és evangélikus protestánsak 19%. Ebben az országban is, mint az Egyesült Államokban is nagyon sok helyen problémát okoz a rasszizmus kérdése szerte a világon, illetve a testvérnépek harca egymás ellen. És hogyha kitekintünk Minnesotától egészen Európáig és Ukrajnáig, akkor látjuk, hogy úgy a rasszizmus, mint a testvérnépek harca, gondoljunk csak Ukrajnára, ahonnan naponta több mint 10.000 ember kénytelen menekülni, akkor én úgy gondolom, hogy az idei esztendő imahete egy olyan alkalom, amikor önvizsgálatot tarthatunk. Akár a rasszizmus, akár a háború kapcsán, amely közösségromboló, devalváló, degradáló, és Krisztus követői pedig a közösséget, a békességet, az egységet és ezeket az értékeket kell felmutassák.
És milyen fontos az, hogy ön is mondja, hogy tudjunk együtt és egymásért imádkozni. Az ön számára, mint lelkész, mit jelent ez az imádságos készület, szolgálat, amelyet ugye évről évre megismételünk, együtt vagyunk, és próbálunk így az ökumenizmus jegyében együtt imádkozni, illetve vette már részt olyan alkalmon, ahol tényleg ez az ökumenikusság volt a jelképes, esetleg elmenni egy-egymás közösségbe együtt ünnepelni. Vannak-e ilyen emlékek?
Tetszett említeni, hogy batizi lelkész vagyok, de ugyanakkor a Szatmár Református Egyházmegye esperese is, és nagyon sok lehetőségem, alkalmam volt arra, hogy más keresztény felekezetek templomában együtt imádkozzunk. Én most csak batiszt említeném, és néhány példát. A Római Katolikus Egyházzal közösen szervezük évről évre a gyermeknapot, illetve az anyák napját. Ha a római katolikus templomban tartjuk például az anyák napját, akkor én hirdetem az igét, és a gyerekeink, a két felekezet gyermekei együtt énekelnek, imádkoznak, köszöntik az édesanyákat. Ha gyermeknapkor például hozzánk jönnek, akkor a római katolikus lelkipásztor, pap, társam prédikál az én templomomban, és a gyermekekkel itt ünnepelünk. De ugyanilyen jó kapcsolat a görög katolikus egyházzal, ahol búcsúra gyűlünk össze, a település négy felekezetének a lelkészei. Ugyanakkor akár az ortodox templomban van ünnepség, ott vagyunk, illetve kiemelném azt, hogy minden esztendőben karácsony előtt a négy felekezetek, az idén a Pünkösdiste Egyház és a polgármesteri hivatallal együtt vártuk a karácsonyt, mindenki fellépett imádsággal, énekkel, kórusszolgálattal, és egy beteg gyermeknek vagy felnőttnek évente adományt gyűjtünk. És én ott látom, amikor több száz ember, akár 4-500 ember is összegyűl egy közös cél érdekében, valakinek segítve és Istenhez imádkozva, milyen óriási ereje van. Különben az imádságban az a szép, hogy az igén keresztül az Isten szól az emberhez, azonban az imádságban az ember beszél az Istenhez. És az imának egyetlen egy előfeltétele van, én úgy gondolom, mégpedig az, hogy Isten meghallgat bennünket, ugye, hogy a zsidókhoz írott levélben is írja az ige 11. részben, hogy megjutalmazza azokat, akik őt keresik. És maga Jézus is biztatott bennünket arra, hogy imádkozzunk, és én úgy gondolom, az imádság egy kapcsolat. És ha az imádságról szeretnék nagyon röviden szólni, akkor azt mondanám, hogy vannak egyéni, ilyen spontán imádságok, és vannak liturgikus imádságok. És általában az emocionális, tehát az érzelmi összetevője az imádságnak úgy a Bibliában, a Szentírásban, mint a hétköznapjainkban, olyan érzések, mint például a félelem, a nyomorúság, vagy a hiány, tehát egyfajta deficit. Gondoljunk például annak könyörgésére, akinek hiányzik a gyermek az életében, és azért imádkozik. Vagy a beteg Ezékiás életére, aki azért imádkozik, hogy meggyógyuljon. De ugyanakkor ott van a hála is az imádságban. Gondoljunk arra, amikor Jézus meggyógyít 10 bélpoklost, és egyetlen egy tér vissza dicsérni az Isten. Lukács evangéliumának a 17. részében van ez leírva. De fontos tettek előtt is imádkoztak, és üzeni nekünk is a Szentírás, hogy fontos tettek, cselekedetek előtt imádkozhatunk. Sámuel imádkozott, mielőtt királyt választottak volna Izraelnek. Illés imádkozott, amikor az özvegy fiát föl akarta támasztani, és később fel is támadt. Jézus a csodatettei előtt. De az első keresztények is imádkoztak, hálát adtak, imádkoztak egymásért, más gyülekezetért, sőt, imádkoztak a világi felsőbségért. És ne felejtsük el, hogy van az imádságnak egy érdekes mozzanat, ez a közben járó imádság. Tehát például Ábrahám azért könyörög az Istenhez, hogy Sodomát ne pusztítsa el. De tudom, bűnbánó imádságról, ilyen például az 51. Zsoltár, amelyet Dávid szerzett. És Jézus biztatása mindannyiunknak reményforrás, ő azt mondja, mindazt, amit hittel kértek imádságotokban, megkapjátok. És egy utolsó gondolat az imádságról. Az imádság lehet példaadás otthon, egyfajta olyan mozzanat, amelyet interiorizálnak akár a mi gyermekeink. A mi gyermekeink már nem itthon laknak, iskolában vannak, középiskolában, bentlakásban, de amíg kicsik voltak, addig nem feküdtek le, amíg az édesanyjukkal vagy velem nem imádkoztak. Általában az édesanyjukkal imádkoztak, én pedig egy mesét olvastam fel nekik, vagy pedig fordítva. Mózes 5. könyvének 6. részében van az, hogy amikor a héber ember imádkozott, akkor imaszíjakat kötött a homlokára, illetve a bal karjára, és a bal karon egy bőrdobozban a pergamentre írt hitvallás szövegek voltak. És tessék elképzelni, vagy a hallgató képzelje, hogy így imádkozott a héber ember, és ezt látta a gyermek, és ő is jó példán okolva ezt cselekedte később. Tehát a mi imádságunknak nem csak Isten felé van egyfajta csatornája, hanem példaadó is lehet a következő generációnak, vagy családtagjainak.
Nagyon szépek ezek a gondolatok, amelyeket elmondott az imár, hogy mennyire fontos az, hogy mi példák legyünk a másik ember számára, és mutassuk meg azt, hogy igenis az imának van ereje, és tudunk vele ugye csodákat is tenni, mint ahogy tapasztaltuk már nagyon sokszor itt a Mária Rádióban is, hogy valakiért imádkoztunk, és megtörtént a csoda, és olyan dolgok történnek, amit ugye az ember tényleg az ima erejének tud be. Hogyha egy picit visszatekint a több éves lelkészi szolgálatára, volt egy olyan alkalom, ami megmaradt és szívesen emlékszik vissza rá, akár a közösségben, akár a családban, esetleg egy-egy olyan találkozó, amely úgy segített abban, hogy picit jobban bízunk abban, hogy a Jóisten tényleg az, aki segít, ott van velünk, még akkor is, hogyha néha azt érezzük, hogy nem.
Visszatérve az egyik kicsink is közösségbe, etikai okok miatt nem mondom a gyülekezet nevét. Egy gyermek megbetegedett, ez ezelőtt 20-25 évvel történt, és akkoriban csak Kolozsváron volt gyógymód, viszont azt mondták az orvosok, hogy nem biztos, hogy életben fog maradni. És én emlékszem, még kicsin gyermek voltam, hogy tehát volt ez már több mint 30 éve igazából, és a gyülekezet vasárnapra, alkalomról alkalomra imádkozott ezért a gyermekért. És egy adott ponton azt mondták a lelkészeink, hogy az orvosok már lemondtak róla. Viszont én úgy érzem, hogy akkor csoda történt, mert végül a gyermek életben maradt, és az egyik gyülekezetnek most presbitere. Tehát ez mindenképpen egy olyan mély nyom bennem, amelyet lehet, hogy életem végig fogok kísérni, de ugyanakkor vannak az imádságnak olyan mozzanatai is, amelyek talán már megmagyarázhatatlanok, ez pedig amikor a kórházban vagyok, és esetleg kómás vagy kómában lévő beteg mellett imádkozom. Tehát történt már olyan, hogy bementünk egy szalonba, akár Kolozsváron, akár Szatmárnémetiben, és mit tudom én, 90 éves a mama, és csak a gépekről tudjuk, a gépek jelzéséről, hogy ő él vagy hal. És akkor, amikor elkezdtünk imádkozni, akkor a kijelzők paraméterei megváltoztak. Tehát pulzusszám megnőtt, a légzés gyakoribb lett, és így tovább. És voltak olyan kómás betegek, akik sohasem épültek fel, sohasem tértek azután magukhoz, hanem meghaltak. De mégis az imádság ideje alatt azt jelezték vissza, mintha tudnák, hogy mi történik, vagy érzékelik valahogy, mintha üzenni akartak volna. Úgyhogy én még az ilyen élethalál között lévő emberek mellett elmondott imádságot sem tartom hiába valónak, sőt, nagyon is fontosnak.
Nagyon meghatott most, amit mondott, hogy milyen jó, amikor az ember oda tud menni a beteg ember mellé a kórházba, és tud érte imádkozni, és hogy tényleg, ahogy ön is mondta, mennyire nagy ereje van ennek, és mennyire átérzi az a kómás beteg is, vagy az a nagyon beteg ember is, hogy mit jelent az, amikor én tudok érted imádkozni, és hidd el, hogy az imában melletted vagyok, és tapasztaltam már én is voltam kórházba, nem feltétlenül súlyos betegséggel, de éreztem én is annak az imának az erejét, amikor több száz ember imádkozik valakiért, és ez a Jóistennél meghallgatásra talál. Nagyon szalad az idő, és közeledünk a műsorunk vége fele. Mit üzenne most a Mária Rádió hallgatóinak? Ugye nálunk is nagyon sok a beteg, idős ember, aki lehet egyedül van, lehet, hogy áthoz kötött, és a Mária Rádió az, ami sokat jelent az ő életében, hiszen itt megkapja azt a lelki táplálékot, amely segítheti őt abban, hogy ne adja fel, és hogy érdemes még itt lenni, és együtt lenni, hiszen ebben a nagy családban mindig megtalálja azt a segítő társat, aki ott van mellette, és ezáltal nem érzi magát egyedül.
Az imának egyik nagy ereje éppen az, hogy a magányosságot kicsit eltolja akár lelkileg tőlünk, és arra figyelmeztet, vagy azt üzeni, hogy nem vagyunk egyedül, hanem Jézus Krisztus, ahogy mondja, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, az ő szent lelk által az ima párbeszédében is velünk van. Visszatérve az imahit fő gondolatára, amelynek ez a lényege, hogy tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra. Ézsaiás, aki a héber irodalom Shakespeare-jének is neveztetik a bibliakutatók által, pont arra figyelmeztet, hogy figyeljünk oda a másik emberre, törekedjünk a jó kapcsolatokra, és ennek a mozgató rugója a szeretet. Ézsaiás keményen kritizálja a korabeli vallásosságot, hiszen az első részben, amelyből ezt a verset idéztem, a hazug áldozatokról, a képmutatásról szól, és feltetjük a kérdést, hogy van-e képmutatás, előfordul-e keresztények között, vagy nem. Hát mindenki maga kell eldöntse, hogy tudunk-e jót tenni, igazságos döntéseket hozni, tekintettel vagyunk-e embertársunkra, környezetünkre. És tessék megengedni, hogy egyfajta tudományos bizonyítékokkal is zárjam, hogy mennyire fontos a közösség és az imádság. A Pittsburghi Carnegie Mellon Egyetem professzorai Sheldon Cohen pszichológus vezetésével 276, 18 és 55 év közötti önkéntes nőt és férfit vizsgáltak. És a vizsgálat abból állt, hogy injekcióval meghűlés vírust fecskendeztek az önkéntesek testébe. Előtte azonban megkérdezték tőlük egy kérdőív segítségével, hogy milyen gyakran szoktak imádkozni, milyen gyakran járnak misére, templomba, bibliórára, kóruspróbára. És a vizsgálat érdekes eredménye az lett, hogy minél többet imádkozott valaki, minél gyakrabban járt misére, istentiszteletre, annál kevésbé fertőződött meg a meghűlés vírustól. Tehát az immunrendszere is erősebb volt. A másik tanulmány az USA-ban készült, az Egyesült Államokban, amely azt mutatta ki, hogy a hívők, akik hetente kétszer vagy több alkalommal járnak istentiszteletre, misére, bibliórára, többet élnek, mint azok, akik nem járnak. Az előbbiek 83, az utóbbiak 75 évet. És egy utolsó, ugyanis hasonló eredményre jutott Douglas Oman és Dwayne Reed nevű kutató, akik a Buke Center kórházban életkor kutatásával foglalkoztak, és közel 2055 év alatti önkéntesnek tették fel azt a kérdést, hogy milyen gyakran imádkozik, milyen gyakran jár Isten tiszteletre. És az 5 évig tartó kutatás eredménye szerint azok, akik rendszeresen jártak Isten tiszteletre, vagy misére, tovább élnek, vagy éltek. Most természetesen nem az a fontos részemre, vagy számomra, hogy az életet mennyi ideig éljük, hanem minőségi életet éljünk, úgyhogy én azt kívánom a hallgatóknak, bárhol is vannak munkában, úton, vagy betegágyban, közösségben, családban, vagy egyedül, akár úgy érzik, hogy reménytelenek, az Istenhez fordulva, imádságban mindig kapjanak elegendő erőt, reménységet és célt ahhoz, hogy érdemes legyen küzdeni, érdemes legyen a másik emberért szolgálni, és érdemes legyen ezt az életet méltóképpen élni.
Köszönjük szépen ezeket a gondolatokat, és azt is, hogy itt volt velünk ebben a mai műsorban. Kedves hallgatóink, Király Lajos református lelkésszel beszélgettem. Köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak, és hogy együtt lehetünk ebben a mai műsorban. További áldott szép délutánt kívánok mindenkinek. Búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból. Szücs Tímeját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Yeah.